Megnézzük, hogy hogyan is áll Európa biztonsági helyzete, illetve milyen lesz a jövőben, mit lehet tenni. Ugye sokszor felmerül, hogy Trump elnök mondásai erősen indulnak, aztán lágyulnak, de az ugye, hogy a béketárgyalásokból kizárja Európát, próbálja az európai pozíciókat gyengíteni, a NATO felé irreális elvárásokat fogalmaz meg az 5%-os GDP arányos hozzájárulással, sőt a tanácsadói egyenesen az Egyesült Államok kilépését javasolják a NATO-ból. Mindez még ha ötlet szintjén is marad, ez azt hiszem figyelmeztetés Európának, hogy hozzá kell fogni valamiféle önálló haderőfejlesztés, ez így is van. Erről fogunk beszélgetni Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát azt gondoljuk, hogy egy ilyen ébresztőt fújt most az Egyesült Államok Európa felé, hogy össze kell kapnunk magunkat és a saját lábunkra állni.
Igen, ez abszolút így van. Azzal együtt is, hogy rengeteg bizonytalanság van ebben a történetben. Tehát ugye a Trump adminisztráció nagyjából 6 hete van hivatalban. Bizonyos tisztviselőket még ki sem neveztek, de például a Védelminisztériumban még várnak lendő államtitkárok kinevezésre. Tehát ez még nem az adminisztrációnak a teljes működése, amit látunk. Tehát ebben a 6 hétben is annyira gyors változásokat csináltak, nem biztos, hogy teljesen átgondoltan, hogy ez tényleg sokként hat Európára. Tehát, az a nehéz, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi várható. Tehát nem lehet egyértelműen kimondani, hogy az Egyesült Államok már nem megbízható szövetséges Európának. Mert ugye ilyet mondani azért az nagyon-nagyon erős dolog. De azt sem lehet kimondani, mert egy évvel ezelőtt simán ki lehetett volna, hogy az Egyesült Államok megbízható szövetséges pont.
Aha.
Tehát valahogy itt a kettő között vagyunk.
De azt jól látjuk, hogy annak ellenére, hogy az eredményét nem látjuk ezeknek a törekvéseknek, önmagában véve, hogy ilyesmi gondolatok merülnek fel a közös együttlétben vagy együttműködésben, az már önmagában véve is elég ahhoz, hogy legalábbis ahogy mondod, ugye, hogy egy nem megbízható partnerként kell rá gondolni, mármint az Egyesült Államokra.
Igen, ez így van. És ráadásul az ebben a különösen ijesztő, hogy az Egyesült Államok, tehát a mostani kormányzat, az aláírt működés folyamatban lévő szerződések és megállapodások végrehajtását is simán képes felfüggeszteni kedről szerdára. Tehát, hogy hiába van bármiféle megállapodásod az amerikaiakkal, bármikor jöhet egy elnöki döntés, vagy rendelet, vagy Twitter feed, vagy nem tudom, hogy bocs, akkor mégsem. Tehát és rendkívül gyorsak ezek a változások. Tehát mondjuk, amiről a USAID, tehát az a segélyszervezet, meg humanitárius segélyezés biztosító szervezet, meg nyilván politikai befolyást is biztosító szervezet, ugye, amiről most rengeteg szó van mindenféle hírekben, a USAID-t a 60-as évek elején hozták létre. Tehát 60 évig építették ezt a hálózatot, ezt a rendszert, ezeket a projekteket, és 4 hét alatt felszámolták az egészet mindenestül. Na most ilyesmiket előrejelezni is rendkívül nehéz, meg ugye adja magát a kérdés, hogy mi lesz a következő. Uh-huh. Tehát borzasztóan instabilnak tűnik ez a helyzet. Nagyon tehát azért 4 évig most ez így fog így működne, ez elég zavaró perspektíva.
És akkor Európa erre reagál. Nyilván Ukrajna tudod a legkevésbé, Ukrajna azért ki van szolgáltatva. Úgyhogy az emlékezetes pénteki csörte után most békülékeny hangnemet látunk az ukránok részéről. Van még esély arra, hogy Ukrajna kaphat bármiféle biztonsági garanciát azért, hogy jobban benne, hogy belemennek a komoly területveszteségek árán megkötendő tűzszünetbe vagy békében?
Ugye itt ez több különálló kérdés. Most ott tartunk, és ilyen szempontból szerencsésen most itt szerda reggel beszélünk. Ugye magyar idő szerint már a virradó éjszaka volt Trumpnak nagy beszéde a kongresszusban.
Igen.
És amit említette, hogy az ukránok békülékeny hangnemet ütöttek meg, ugye végre. Ugye tegnap Zelenszky elnök írt egy hosszú közösségi média posztot arra, hogy akkor írt egy levelet Trumpnak, amiben azt mondta, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal, kész dolgozni a békért, és ideje helyre tenni mindent, ami történt, és kész aláírni az ásványkész megállapodást. Ez volt tegnap. És ma hajnalra, virradóra, Trump a kongresszusi beszédben tulajdonképpen megdicsérte a Zelenszky féle levelet, mert arra lehet számítani, hogy ezt a megállapodást, amit pénteken kellett volna aláírni, ez záros időn belül meg lesz szerencsére. Na most, biztonsági garanciát olyan értelemben, hogy az Egyesült Államok kész lenne harcolni Ukrajnáért, ilyet kapni sosem volt reális, egy pillanatig sem. Tehát bármit mond Zelenszky, ilyen megállapodás nem lesz. Amit el lehet érni, az az, hogy az Egyesült Államok folytassa Ukrajna katonai támogatását egyrészt, másrészt az ásványként megállapodás előírja, hogy a kitermelésből származó jövedelmek, amik ugye bekerülnek egy ilyen alapba, amire az Egyesült Államok hozzáfér ehhez alaphoz, de ezt a pénzt Ukrajnában kell befektetni. És ugye az az elképzelés, hogyha elég sok amerikai pénz lesz befektetve Ukrajnában, bemennek amerikai cégek, vállalatok, ez egyfajta indirekt védelmet ad, mert olyan országokban, ahol nagyon sok amerikai tőke van, ott azért valószínűleg kisebb eséllyel lesz orosz támadás. De ez a maximum, ami elérhető. Tehát a ilyen NATO 5. cikke jellegű biztonsági garancia, kollektív védelmi garancia, ilyen nem lesz, ez egy pillanatig nem volt reális.
Oké, viszont akkor valószínűsítjük, hogy itt lesz valamiféle megállapodás, és az már önmagában valamennyi védettség, hogy az amerikai cégek ott vannak, az amerikaiak ott dolgoznak, elég közel egyébként a jelenlegi frontvonalakhoz.
Így van, így van. Hát annál is inkább, mert ha megnézzük Ukrajna ásványkincs térképét, az MTA-nak a Földrajztudományi Kutatóintézete a 2000-es évek végén csinált egy rendkívül jó térképet Ukrainian Maps sorozatban, hogy ebben a könyvben van rengeteg nagyon jó térkép, ásványkincs térképek is. Például a ritka földfémek legnagyobb része az vagy az elfoglalt megyékben van, Donetsk és Luhansk megyékben, vagy a velük szomszédos Dnipropetrovsk megyében. Tehát, hogy igen, hogyha tényleg megkezdődne mondjuk a ritka földfémek kitermelése, ahhoz muszáj, hogy valamiféle fegyvernyugvás legyen, mert senki nem fog sok tízmilliós bányászati berendezéseket oda küldeni a frontvonal közelében.
De ami a legnagyobb félelme az ukránoknak, hogy megerősödnek az oroszok, benne is vannak esetleg most a tűzszünetben, de hát a hadigazdálkodásról nem állnak le, és akkor néhány év múlva újraindulhatnak, ugye ez az egész világnak, a Európának, Ukrajnának a félelme, hogyha ott ez a gazdasági tevékenység zajlik komoly amerikai háttérrel, akkor gondolom ez is nehezebb.
Egyrészt nehezebb lenne, de itt azért fontos látni, hogy minden, amiről ilyen kitermelés, meg hasonló, amiről beszélünk, ennek az az alapfeltétele, hogy legyen egy működő tűzszünet. Ennek a háborúnak a történetében már több tűzszüneti próbálkozás volt az elmúlt 11 évben, mert ugye 2014 óta tart a háború. Egyáltalán nincs arra garancia, hogy tényleg lehet működő tűzszünetet csinálni, hogy mondjuk Oroszország betartja azt a megállapodást, amit esetleg hajlandó aláírni. Tehát az, hogy ugye van egy ilyen fogalomzavar, hogy mindenkit békéről beszél, igen, de ugye béke az politikai rendezést is jelentene, az még messzebb van. Egyelőre a tűzszünet sem reális. Az orosz haderő annak alapján, hogy működik a fronton, egyáltalán nem tűzszünetre készül, éppenséggel növeli az intenzitást, próbál minél több területet megszerezni. Tehát Moszkva oldaláról beszélnek a tűzszünetről, de sajnos elképzelhető, hogy ez a beszéd, ez önmagában csak a katonai taktikának a része, és csak az a célja, hogy megoszta, gyengítse az európai támogatást Ukrajna mögött, és sajnos elképzelhető, hogy nincs mögötte valós tűzszüneti szándék. Nem tudjuk.
És főleg nehéz ugye úgy összehozni, hogy bármilyen nagy barátság látszik Trump és Putyin között, azért arra is figyelnie kell, hogy Oroszországot még csak egy pillanatnyilag se tüntesse fel, és minimálisan sem győztesként ebben a tűzszüneti megállapodásban, gondolom én.
Igen, ez így van. Ugye vannak felmérések a republikánus szavazótáboron belüli politikai attitűdökről, és nincs társadalmi támogatás a mögött, szavazói támogatás a mögött republikánus oldalról, hogy Putyint bármilyen módon győztesen hozzák ki ebből. Tehát ugye a republikánus pártnak, most a Trump-féle maga mozgalom ide vagy oda, a hidegháború egészén átívelő öröksége van egy nagyon erősen Oroszország kritikus hozzáállásban, hogy ne Oroszország ellenes mondjak. Ez nem múlik el egyik napról a másikra. Tehát teljesen egyetértek, nagyon-nagyon bután néz neki, hogyha Trump győztesnek hozná ki Putyint az ukránok feje fölött és az ukránok ellenében. De mondom, ezek rendkívül messze vannak attól, hogy ténylegesen megvalósuljanak. Tehát attól, hogy sokat beszélünk valamiről, nem lesz automatikusan reálisabb.
Világos. Hát ezek fényében
Európáról
és magunkról, mert most egy kicsit Magyarországot nem nagyon tudom így elhelyezni szerepét illetően.
Hát ugye van egy európai összefogás, amelyet fölgyorsított az, hogy Trump elfordult, és Európa nagy része úgy érzi, hogy elvesztette ezt a védőernyőt, ami valójuk meg nagyon kényelmes volt, tehát elég minimális befizetéssel a NATO-ba, de egy biztos védőháló. De a finom kritikákra Európa ugye nem hallgatott, aztán most kapta az arcába a kőkemény döntéseket. Szóval mennyire reális ez, hogy ebből kialakuljon egy akár unión átívelő, akár földrészeken átívelő, vagy uniótól független védelmi szövetség, amely mondjuk kiáll, támogatja Ukrajnát, és Európa védelmében hajlandó sokkal többet költeni, de már most látszanak részletekről elkezdődve az egyeztetések, hogy a különböző országoknak elég eltérő álláspontjuk van arról. Ha az unióban nem tudnak megegyezni gyakran, akkor most így hirtelen egy ilyen szövetség életképes lehet? Vagy most a nagy cél az, hogy a biztonságunk forog kockán, az összeránthatja Európát?
Ugye itt két dolog. Egyrészt a háború 22-es eszkalációja óta Európa elkezdett sokkal többet költeni a védelmére. Uh-huh. Tehát az, hogy Európa nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, ez 22. februári előtt volt, igaz? Uh-huh. Most ott tartunk, hogyha NATO-ban gondolkodunk, a 32 tagú NATO-ból 27 vagy 28 tag már eléri a GDP 2%-os védelmi kiadásait. Tehát itt azért van egy komoly növekedés. Na most arra, hogy Európában, vagy Európának ez a biztonsági összefogása hogyan tud működni, ugye látni kell, csak tényleg csak így a hallgató kedvéért, ugye van két nagy szövetségi rendszer, aminek a tagsága részben átfed, ugye a NATO és az Európai Unió. Mind a kettőben megvannak a kialakult döntéshozatali mechanizmusok, ami azt is jelenti, hogy ezekben a szervezetekben egy-egy ország vétóval vagy vétófenyegetéssel meg tudja akasztani, vagy le tudja lassítani a döntéshozatal. Tehát mondjuk az Európai Uniónak van egy béke alapja, amiből 6-7 milliárd euró értékben lehetne Ukrajnának fegyvereket szállítani, pontosabban kompenzálni azokat az európai országokat, amik már leszállították ezeket a fegyvereket, de ez a pénz ott áll beragadva, mert a magyar kormány konzisztensen vétózza. Tehát a vétófenyegetés az gyengíti a két szervezetnek a működését. És erre lehet, hogy az a megoldás, hogy össze kell fogni nem a szervezeti kereten belül, akkor ezt bárki szétvétózhatja, hanem azok az országok, amik tényleg hajlandók együtt dolgozni, és akkor a problémás országokat meg kihagyják. Hát tehát most éppen az látszik kialakulni, hogy ez az úgynevezett tetrekészek vagy hajlandó koalíciója, ez lesz az a keret kormányközi alapon, aminek keretében koordinálják majd az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, fegyverkezést, ilyesmit, és Magyarországot ebbe jelenállás szerint nem fogják bevenni. Benne lesz, ez nem csak EU. Tehát benne lesz Norvégia, benne lesz Nagy-Britannia, amik ugye nem Európai Unió tagok, benne lesz valószínűleg, benne van Kanada. Ha Ukrajnába békefenntartó missziót lehet küldeni, az ausztrálok és az új-zélandiak is jelezték, hogy szívesen hozzájárulnak, sőt érdekes módon még Svájc is. Tehát itt formálódik valami, ami nem lesz a NATO alternatívája olyan értelemben, hogy teljes, hogy kilépnénk a NATO-ból, és a NATO megszűnne. Tehát itt a meglévő két szervezettel párhuzamosan alakul egy harmadik kormányközi alapon működő összefogás, amiben jelen állás szerint Magyarország nem lesz benne.
Mi lehet ebből a nekünk egyáltalán előny vagy jó? Tehát igazából nem látunk semmi olyat. A jelenlegi világrendben az ország, illetve a szövetségi rendszerben is azért az ország a nagyságánál, súlyánál komolyabb befolyásra tudott szert tenni. Hogyha egy teljesen elszigetelődik, és beáll ebbe, hogy ő ebben nem kíván részt venni, mármint Magyarország, vagy akár Szlovákia is, meg ha még akadnak ilyen országok, akkor hova futhat ez ki? Vagy egyáltalán jelentett ez bármilyen előnyt ezeknek az országoknak?
Figyelj, őszintén nem tudom. Tényleg. Tehát nem az van, hogy tudom, és jól nem mondom meg, fogalmam sincs. Tehát ugye azt látni kell, hogy ez az alakulóban lévő tetrekészek koalíciónak jelenleg a fő tevékenysége Ukrajna támogatására kerősítése.
És ezáltal nyilván saját Európa védelme is nyilván.
Igen. Tehát rövid távon lehet egy potyautas stratégiát folytatni, hogy támogassák csak a többiek Ukrajnát, mi ebben nem állunk bele, de ugye amíg Ukrajna harcol, addig Európa biztonságban van némi egyszerűsítéssel. Tehát amíg az orosz haderő le van kötve Ukrajnában, addig nem képes Európára támadni, ez teljesen biztos. Tehát elvileg ez lehet egy potyautas stratégia, hogy támogassák csak a többiek Ukrajnát, mi pedig ebből kimaradunk, kritizálunk a partvonalról, miközben élvezzük azt a védelmet, amit egyébként az jelent, hogy Ukrajna továbbra is harcol és tartja magát és letéti az orosz erőket. Tehát rövid távon ez működhet, de ha ténylegesen rossz irányba fordul a helyzet, akár Ukrajna vereséget szenved, vagy bármi ilyesmi, és a Trump adminisztráció esetleg megbízhatatlan szövetségesnek bizonyul, nem tudjuk, tehát mondom, rengeteg kérdője van ebben, akkor sajnos van egy olyan forgatókönyv is, hogy a tetrekészek koalíciója fogja garantálni Európa hagyományos fegyveres katonai védelmét, kiegészítve a francia-brit nukleáris ütőerővel, és hogy ebből Magyarország kimarad. Tehát képzeljük, hogy Ukrajna veresége esetén Most nyilván ez egy teljesen abszurd dolog, de mondjuk Záhonynál állnak az orosz csapatok. Nem lesz ilyen, de képzeljük egy ukrán teljes vereség esetén. Amikor a NATO nem megbízható, mert Trump időnként megkérdő a szövetséget, akkor Európa elkezd összefogni, de Magyarország ebben összefogásban nincs benne. Ez egy alacsony valószínűségű, de nagyon-nagyon veszélyes forgatókönyv lenne.
Abszolút.
Én őszintén nem értem, miért jó Magyarországnak, hogy ebből kimaradt. Tehát Izland benne van. Tehát egy olyan ország, aminek hadserege sincs, de mondjuk pénzzel hajlandó ez egész tetrekészek koalícióhoz hozzájárulni. Őszintén nem értem, hogy Magyarországnak miért jó kimaradás.
Oké.
Hát jó, akkor ez a végszó.
Egy nagy kérdőjellet.
Egy nagy kérdőjellet.
És nagyon szépen köszönjük.
Igen, ez egy ilyen szakma, tehát együtt kell élni az, de bizonyos dolgokat néha nem tudunk.
Persze, persze. Nagyon köszönjük a beszélgetést, nagyon hasznos volt és informatív. Szép napot kívánunk neked, jó munkát.
Szép napot, szervusz.
Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel beszélgettünk.